Tovább mélyül a libanoni gazdasági, politikai és pénzügyi válság. Hogyan jutottunk el egyáltalán idáig?
A Világbank nemrég tett közzé egy nagyon érdekes jelentést a libanoni válságról, ami nagyon kiábrándító adatokat tartalmaz. Az ország gyakorlatilag már tavaly a csőd szélére került, mind három nagy hitelminősítőnél a legutolsó kategóriában van, tehát gyakorlatilag itt egy második Venezuelát látunk. Egymásra rétegződő válságokról beszélhetünk. Az egyik az, hogy amúgy is egy nagyon megosztott országról beszélünk, ahol egy nagyon kényes egyensúly van az egyes vallási felekezetek között és a különböző népek között, de ez egészen addig működött, amíg ugye az izraeli-palesztin háborúk nyomán nem érkezett a 6 milliós országba, kb. 5 millió palesztin menekült, és akkor a következő nagy sok hatás pedig az volt, ami a szíriai menekültek érkezésével látható. Tehát itt most ugye 6 millió lakosra jut, kb. 2-2,5 millió menekült. Ezt egyetlen egy ország nem tudná elviselni, kigazdálkodni, és akkor erre az egészre jött még rá a koronavírus járvány, okozta globális recesszió, ami nyilván Libanont is érintette, és erre jött rá ugye a tavaly augusztusi beiruti robbanás, mai napig nem tudjuk, hogy pontosan mi történt. Itt tulajdonképpen az ott egy ország, amelynek az egyik szomszédja gyakorlatilag még mindig háborúban áll, déli szomszédja Izrael, ott ugye a palesztinok a déli részt gyakorlatilag egy pufferzónának használják a saját céljaikra, egy konfliktuszóna alakult ki a déli részen, és akkor maradt volna ez az egy szemben a tengeri kijáratuk, hát itt történt ugye végül is ez a robbanás, ami több mint 200 embernek a halálát okozta. Tehát ez egy egymásra rétegződő, rengeteg konfliktussal terhelt helyzet, amiről most a Világbank elmondta, hogy hát gyakorlatilag itt a GDP arányos államadósság 180%-ra emelkedett. A libanoni font gyakorlatilag majdnem 90%-ot veszített egy év alatt az értékéből.
Újabb csúcsot, negatív csúcsot döntött a libanoni font.
Igen, igen, és az infláció az követhetetlen, tehát 3 számjegyű az infláció, tavalyra írtak 85%-ot, de idénre most már biztos, hogy több mint 100% az infláció. Ami nagyon-nagyon fontos még, hogy itt egy bankválság is van. Nyilván az emberek ilyenkor kiveszik a pénzüket a bankokból, nincs bizalom, és a bankokat is fel kéne tőkésíteni. Az egyfőre jutó GDP is 40%-kal csökkent, és az egy év alatt a GDP 20,5%-kal csökkent, és erre az évre várnak még majdnem 10%-ot. Ez azt jelenti, hogy ha 2019-et is hozzáadjuk, amikor 7%-ot esett a gazdaság teljesítménye, egyszerűen a 40% elúszott két év alatt. Ez egészen döbbenetes számok. A külkereskedelmi mérleg iszonyatos mínuszban van. A lakosság 40%-ának gondot okoz az ivóvízhez és az alapvető élelmiszerekhez jutás. Az egyharmaduk nem jut egészségügyi szolgáltatáshoz. A lakosság fele szegénységi küszöb alatt él.
Az üzemanyag árak is ugye az egekbe lőttek, és ahogy ön mondja, ez nem csupán egy gazdasági, politikai válság, hanem tulajdonképpen egy humanitárius válság is. Mit jelent ez a lakosságra nézve? Az alapvető élelmiszereknek az ára is nagyon magasott?
Igen, megnéztem az adatokat. Hát itt a 100 és a 150% között van a pénzromlás mértéke, attól függően, hogy milyen szektort nézünk. Mondjuk az olajára, még ha csak januárhoz képest nézzük, akkor is több mint 50%-ot emelkedett. Tehát ugye az olajára pedig mindenbe be, tehát lehet látni ugye a szállítási költségeket, minden megdrágítja a termékeket, de itt arról van szó, hogy súlyos ellátási problémák is vannak az országban, tehát nem csak az, hogy drágább, hanem egyszerűen nem jutnak hozzá az emberek. Nagyon-nagyon mély a válság, és ami még kiemelendő szerintem érdekes a Világbank jelentésénél, nagyon ritkán találunk olyat, amikor egy szervezet leírja, hogy a politikusok szándékosan rossz döntésekkel járultak hozzá, tehát szándékos szó ki van benne emelve, ahhoz, hogy ez a nagyon rossz állapot kialakuljon.
Akkor alig, hanem az sem véletlen, hogy a Világbank arról is ír, hogy 150 éve alig-alig látott ehhez hasonló válságot, mint ami Libanonban most van. Van-e innen kiút? És ha igen, akkor mi a megoldás?
Igen, ez egy nagyon érdekes. Egy tanulmányra hivatkoznak, ami a 19. század közepétől nézte meg a nagy gazdasági válságokat, és hát arányaiban nézve, tehát nyilván ez egyfőre vetítve, azt mondják, hogy ez a top 3-ban van benne ez a zuhanás, és mondjuk az a személyes véleményem, hogy ezzel az országgal tulajdonképpen a nagyhatalmak egyáltalán nem foglalkoznak, ugye Macronnak is oda ment a robbanás után, ezt nem tudhatjuk, és ígért mindenféle segítséget. segítséget, az IMF is ígért segítséget, senki nem segített nekik. Az IMF arra hivatkozik, mondjuk joggal szerintem, hogy nincs kivel megállapodni, hiszen ügyvezető kormány van, mert a beiruti események után lemondott a kormány, tehát ügyvezető kormány van, nincs kivel megállapodni. Nem készültek el a gazdasági reformjavaslatok, hát ez megint csak az elitnek a hibája. A franciák nem segítenek, lehet, hogy úgy érzik, hogy lukas hordóba öntenék a pénzt, iszonyatos a folyó fizetési mérleg hiánya is, és hát egy tartós politikai válságot láthatunk, számtalan kormányalakítási kísérlete, amelyek közül egyik sem járt sikerrel. Ennyire lehet innen kiút, hát én egyáltalán nem látom jelen pillanatban, pontosan azért, mert senkinek nem érdekel, tehát Szíria a saját konfliktusával, belső konfliktusával van elfoglalva. Az oroszoknak megvan Szíriában a tengeri kijáratuk, ugye a földközi tenger felé, őket ez nem érdekli. A törököket csak a kurd kérdés érdekli, ők a saját biztonsági zónájukat leválasztották. Izraelben gyakorlatilag ez egy nagyon kényelmes dolog, a palesztinoknak ott van ez a puffer zóna, tehát nekik sem érdekük ennek az egésznek a megoldása. Hát itt egyedül tényleg a franciákban lehet bízni, vagy esetleg az IMF-ben, hogy ezt a 175-180%-os GDP arányos államadóságot valamilyen szinten kezelni, tehát elsőben azért, hogy a lakosságnak legyen élelemre való pénz.